Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország és Vietnám is a nemzetközi béketábor tagja, ekképp mindkét ország érdekelt az ukrajnai háború minél előbbi diplomáciai rendezésében, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Hanoiban. Szijjártó Péter a vietnámi kollégájával folytatott megbeszélése után úgy vélekedett, ebből a szempontból az előző este nagyon bíztatóan alakult, hiszen az amerikai és az orosz elnök tárgyalásai még közelebb hozták a békereményét. Stratégiai együttműködés indul Magyarország és Vietnám között a nukleáris ipar területén, ismertette a tárcavezető, hozzátéve, hogy hazánknak jelentős szerepet szánnak a dél-kelet-ázsiai ország nukleáris iparának fejlesztésében a technológia és a képzés terén. Kétoldalú magyar-ukrán külügyminiszteri találkozó megtartásáról állapodott meg Szijjártó Péter és ukrán kollégája Andrei Sybiha, a két politikus egy indiai tanácskozáson találkozott tegnap. Részleges tűzszünetről és további tárgyalásokról állapodott meg az amerikai és az orosz elnök az ukrajnai rendezéssel kapcsolatban tegnap, értesült a Sky News Donald Trump és Vladimir Putyin másfél órás telefonos megbeszéléséről. A portál a Kreml tájékoztatás alapján közölte, Oroszország beleegyezett, hogy 30 napig nem támadja az ukrán energetikai infrastruktúrát. Putyin pedig azt kérte Trumptól, hogy állítsák le az Ukrajnának nyújtott külföldi katonai és hészhelyezési támogatást. A műhús egy csinálmány, mi pedig ragaszkodunk ahhoz, hogy az élelmiszer előállítás a termőföldhöz kötődjön, mert ez jelenti a hagyományainkat és a kultúránkat, hangsúlyozta az agrárminiszter. Nagy István arról tájékoztatott, megkezdődött a laboratóriumi hús hazai gyártásának és forgalmazásának betiltásáról szóló jogszabályvitája az országgyűlésben. A kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatottsága 2010 óta a korábbi 66-ról 80%-ra nőtt, ami az Európai Unión belül is a második legjobb arány, jelentette ki a családokért felelős államtitkár a Borsodabolyai-Zemplén vármegyei Taktaharkányban a helyi bölcsőde átadó ünnepségén. Kondz Zsófia, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, hozzátette, ehhez az eredményhez egy intézményi rendszert is ki kellett alakítani, hogy legyen egy hely, ahol a gyermekek jó helyen vannak. Újabb a kisgyermekes családokat segítő intézkedést tervez a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Társadalmi egyeztetésre bocsátják azt a jogszabálytervezetet, amely tovább erősíti a szülők szabad választási lehetőségét, azzal, hogy a GED extra mintájára lehetővé tennék, hogy a csecsemő gondozási díjat munkavégzés mellett is igénybe vehessék az érintettek. 300 kg kábítószert foglalta a rendőrség az elmúlt 2 hétben, a kormányzat által a droggal szemben meghirdetett zéró tolerancia nyomán megvalósított razziák során, jelentette be a kormánybiztos. Ez azt jelenti, hogy ennyivel kevesebb méreg került forgalomba, vagyis indokolt és eredményes a koncentrált akciósorozat, közölte Horváth László. Az árréstop hatására átlagosan 16%-kal csökkent az érintett élelmiszerek ára, közölte a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton azt mondta, ez meghaladja a kormány várakozását. Mivel még folyamatban vannak átárazások, az árcsökkenés nagyobb is lehet, tette hozzá. A banki és a telekommunikációs díjak emelkedésével is foglalkozik a minisztérium, és készen áll, hogy beavatkozzon, jelentette ki Nagy Márton. Teljesen megalapozatlannak nevezte, hogy a banki számlavezetési díjak például harmadával nőttek. 51 milliárd forintot biztosítanak távhőtermelőknek, hogy földgáz helyett megújuló energiaforrásból állítsanak elő hőt, és további 45 milliárdot vezeték cserére, közölte Cepek Gábor a Facebook oldalán. Az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára úgy fogalmazott, az elmúlt 35 év legnagyobb távhőfejlesztési programját indítja el a kormány a Jedlik Ányos Energetikai Program keretében, összesen tehát 96 milliárd forintból. Az elmúlt 25 év legjobb eredménye 10,3%-ra csökkent a korai iskola elhagyók aránya, közölte a belügyminisztérium az MT-vel. Korai iskola elhagyónak azok a legfeljebb alapfokú iskolai végzettségű 18-24 évesek minősülnek, akik a felmérést megelőző 4 hét folyamán nem vettek részt oktatásban, képzésben. Rekordot döntött az idei felsőoktatási felvételi jelentkezés, ismertette a területért felelős államtitkár az M1-en. Varga Bajusz Veronika közlése szerint 129.730-an felvételiztek, amit több mint 12 éve a legmagasabb szám. Újabb 4 az észak-macedóniai tűzesetben sérült beteg ellátását vette át az Észak-Pesti Centrum Kórház, Honvéd Kórház. Közleményük szerint még további sérültek is érkezhetnek, akiknek ellátását, a korábbi közlésnek megfelelően a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ és a Betesda Gyermekkórház is vállalhatja. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég, felhő sem lesz felettünk, így csapadék sem hullik, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban mínusz 5, aztán napközben majd 12-13 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Evezz a mélyre! Ezzel a mottóval nyílt hétvégét szervez az Egri Érseki Papnevelő Intézet március 28-a és 30-a között. Jelentkezés: hivatás hétvége 8@gmail.com. Ha elmúltál 14 éves és érdekelnek a kispapok, papok mindennapjai, akkor jelentkezz bátran. Szeretettel várnak téged az Egri kispapok.
Reklámot hallottak.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Farsangi időszak utolsó vasárnapján, délelőtt Szentmisén vettem részt egyik kassai templomban. Pásztor Zoltán, a Kassai Egyházmegye magyar helynöke mutatta be a Szentmisét, ő a beszélgető társam. Kedves Zoltán atya, nekem nagy meglepetés volt ez a templom, Kassának a régi város részének a műemlékeit elég sokszor látogattam már, de ez a templom olyan, mintha Budapesten a Pasaréten vagy a Városmajorban járt volna az ember. Csodaszép templom, egy szlovák nyelvű diákmise vagy gyerekmise előzte meg a magyar misét. Sokan voltak a szlovákok abban a misén, de a magyar mise is kitett magáért, legalább egy 80-an voltunk, szívderítő szertartás volt. Különösen a kántor orgonista tetszett, valamint a szentbeszéd. Köszönöm szépen!
Igen, a Békekirálynő templomban ünnepeltük a szentmisét. Ez a déli városrésznek a temploma, úgymond a kertvárosban van, a kórház mellett, és ez egy nagyon jó plébánia közösség. Itt családok járnak együtt szentmisére, úgymond az unokától a nagyapáig, vagy unokáktól a nagyszülőkig. Egy csoportban jönnek a magyar szentmisére.
Nagyon tetszett a templomban az, említettem, hogy hasonlít a Pasarét templomhoz, tehát a 30-as években építették a templomot, stílusban is azonos vonásokat mutat, mint a pasaréti templom, és a templom ólomüveg ablakai mindegyik magyar feliratú, Szent István király, Szent László király, Árpádházi Szent Erzsébet, stb., és ott vannak az adakozók is. Tehát ez a templom egy emléke annak az időszaknak, amikor legutóbb Kassa magyar volt.
Igen, abban az időben épült, még Fischer-Kobri Ágoston püspök úr szorgalmazta ennek az építését a ferences testvérek vagy ferences szerzetesek számára, és hát valóban az a korhű, ezek az ábrázolások korhűek itt ebben a templomban.
Hogyan szerveződik a magyar nyelvű lelkipásztorkodás Kassán? Ez az egyik helyszíne ezek szerint, minden vasárnap 12-kor, de hogy néz ki egyébként Kassa magyar szempontból?
A lelkipásztori gondoskodás öt templomot ölel fel, vagy öt templomban működünk a város területén, mondhatni az óvárosban, és ez egyik a Békekirálynő, a másik a Székesegyház, a Premontrei templom, az Orsolyák temploma, valamint a szemináriumi templom. Ezekben vannak a hétköznapi misék is. Itt ahol ma jártunk, a déli plébánián, Itt vasárnaponként van szentmise, esetleg, hogyha szentmisével temetünk, akkor ebben a templomban történik a temetési szertartás is magyarul.
És többi templomban milyen szerepet tölt be a magyar lelki pásztorkodás?
Hétközben a leggyakrabban az Orsolyák templomában és a Premontrai templomban vagyunk, ugye naponta két szentmisénk van, két magyar nyelvű szentmise, egyik reggel 7-kor, a másik pedig délután 5 órakor, és a délután 5 órakor kezdődő szentmisék az az Orsolyáknál vannak hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken a Premontrai templomban, és a délelőtti, vagyis a reggeli szentmiség pedig a Premontrében hétfőn, kedden, szerdán 7 órakor, és a szemináriumi templomban csütörtökön, pénteken, és szombaton ismét a Premontrai templomban.
És a Szent Erzsébet Székesegyház?
Székesegyházban hétköznaponként csak akkor van szentmise, hogyha valamilyen ünnep vagy találkozó van, akkor van magyar nyelvű szentmise, és vasárnaponként rendszeresen.
Hánykor?
Déli 12-kor.
Hány lelkipásztor? 2-3? Hányan látják el a magyar lelkipásztori munkát Kassán?
Jelenleg 3-an vagyunk, úgyhogy 2 az alap, a harmadik atya, ő a kórházlelkész, és mivel, hogy magyar ajkú, ezért így segít nekünk, és nálunk is szolgálatot teljesít.
Ahol most beszélgetünk, pasztorációs központ, egy kis püspöki palota.
Ez egy közösségi ház.
Európai Uniós támogatással láttam a falon.
Ez egy közösségi ház, igen, és a teljes neve Szent Gellért, a pasztorációs oktatóközpont. És ugye itt van két olyan nagy helységünk, két termünk, előadó termünk, ahol meg tudjuk valósítani úgy a cserkészekkel, vagy a fiatalokkal, fiatal párokkal, fiatal házasokkal, családközösséggel minden találkozót, úgyhogy ez valóban egy közösségi ház, és nagyon mozgalmas itt az élet.
Nagyon mozgalmas, és hát most belengi egy bizonyos illat ezt a házat. 4 vagy 5, inkább 5 vagy 6 fiatalabb, idősebb magyar hölgy süt-főz. Vasárnap farsang búcsúztató lesz?
Igen, ma van a hónap első vasárnapja, ugye havonta az első vasárnapokon szoktunk rendszeresen találkozni a közösséggel, amikor együtt imádkozzuk a vesperást, és megbeszéljük a feladatainkat, tervezünk, élménybeszámolót tartunk, és most éppen az a vasárnap van, amikor a farsang utolsó vasárnapja, így egy közös vacsorával búcsúztatjuk ezt a farsangot.
Hány embert várnak? Mert a mennyiség, amit láttam ott a konyhán, az egy lakodalom.
42-en jelentkeztek hivatalosan, de amint a szentmisén is elhangzott, én mindenkit szeretettel hívtam, hívok és várok, úgyhogy ha ez egy néhányal több lesz, azt is szívesen látjuk és örömmel fogadjuk.
Egy évben hányszor van ilyen oldott körülmények közötti együttléte a közösségnek?
4 alkalommal van. Az első az adventi gyertyagyújtás, akkor ez egy közösségi vacsora, a második sorrendben a farsangi vacsora, a harmadik nagycsütörtökön a széder vacsora, azon ennek a létszámnak a duplája szokott részt venni, akkor a család, tehát nagycsütörtök esti szentmiséről átjövünk ide a pasztorációs központba, és akkor együtt költjük el a zsidó szokás szerint és előírások szerint a széder vacsorát, és aztán novemberben Szent Erzsébet napokat szervezünk, az úgy, hogy az pénteken délután kezdődik, és vasárnap ebéddel fejeződik be, úgyhogy ennyi a ünnepi, vagyis a vacsora és az ebéd, vagy az együtt létnek az időpontjai ezek a pasztorációs központban. Természetesen a többi találkozás az szinte tehát hetente és a hétközben többször is naponta itt vannak a cserkészek, itt vannak a hittanosok, de ezek már mind munkatalálkozások, vagyis olyan, hogy feladatokat teljesítünk, vagy azért vagyunk, hogy megbeszéljünk egyes dolgokat.
előbb püspöki palotának mondtam, de inkább egy városplébánia, egy magyar városplébánia. Éppen nincs egy kifejezett magyar lelkipásztori feladatokra specializálódott templom, hanem több templomban vannak otthon a magyar hívek, és ez a plébánia, ez a központ.
Igen, igen. Ez a, azért neveztük ezt pasztorációs oktatóközpontnak, hogy ha a plébániai hittant kell megvalósítani, akkor azt itt valósítjuk meg. Az első áldozásra készülőkkel itt találkozunk. A bérmálkozókkal általában a templomban szoktunk találkozni a szentmiséken, és akkor a szentmise után még ott van egy intenzívebb kurzus, mert ugye itt nálunk a hitoktatás az iskolában órrendben történik, úgyhogy ezt az alkalmat is arra használjuk, hogy ha az első áldozás vagy a bérmálkozásra készülnek, akkor ott azt szintén alkalmazzuk ezt.
Tényleg nagy-nagy hiányt pótolt ez a lelkipásztori központ, amikor megszületett, mert nem volt igazán otthona a magyar lelkipásztorkodásnak korábban. Hány éves múltra tekint vissza az intézmény?
18 éves. Eddig a fő plébánián a hittantermekben, vagy később bérelt termekben szoktunk találkozni, és hát ezek a találkozások arra ösztönöztek bennünket, hogy akkor kell egy olyan saját, ahol nem kell várni arra, hogy felszabaduljon a terep.
Tehát ahol nem szívességet tesznek nekünk, hogy hagynak minket élni, hanem itt otthon vagyunk.
Igen, otthon vagyunk. Így van, így van. Ezt akartuk, és hát hála Istennek ez sikerült.
Pásztor Zoltánnak az egyik feladata az, hogy a kassai magyar lelkipásztorkodásnak a gazdája legyen, de egy egész érsekség magyar lelkipásztorkodásának a megszervezése, felügyelete is, meg képviselete is a feladata, mert a kassai érsek magyar helynöke, ugye?
Igen, 22 magyar plébánia közösség van az Egyházmegyében, amitről azt mondjuk, hogy itt teljes mértékben magyarul folyik a lelkipásztorkodás. Aztán még van Király Helmec, Nagykapos és Kassa, ahol vegyes ajkú híveket, vagyis hát vegyes ajkú családokat is szolgálunk. És lényegében a 22 plébánia és a 3 városi közösség összesen, tehát a 22 plébánia még 61 kis filiálist hordoznak magukban, úgyhogy ez 61 településen vagyunk jelen, vagy szolgálunk. És
a kassai egyházmegye lelkipásztori szempontból még ma is erős.
215 plébániája,
igen.
Plébániája, és 410 papja.
410 papja. Irigykedve hallgatják ezt a magyarországi hallgatók, mert az esztergomi meg az egri érsekségnek együttvéve nincs ennyi papja. Tehát itt ilyen szempontból jó a helyzet, vagy jónak látszik.
Igen, hála Istennek még a papság nem elöregedett, és hát ennyien szolgálnak most az egyházmegyében. Azonban itt is fokozatosan ez a létszám csökken, most a jelentkezések száma jóval alul van, amihez az előző években hozzászoktunk.
Azt is megtudtam, mielőtt a magnót bekapcsoltam volna, hogy az ország legkeletibb csücskéből származik Pásztor Zoltán atya. Szovjet időkben országhatár volt, illetve most is országhatár, csak talán most átjárhatóbb.
Igen, a falumnak a neve magyarul Szirénfalva, szlovákul Tuksa, ezt ilyen mással hangzó torlódás. és a szomszéd falu, a Nagy Szelmenc, amit ugye ketté vág most az ukrán határ, a másik oldalon Kis Szelmenc, és hát ott a határ másik oldalán is magyar települések, magyar falvak vannak. A mi falunk határától 500 méterre húzódik ez a 500 vagy 700 méter, hol nem egyenes arány, de 500 méterre húzódik a ukrán határ.
Egy olyan családból származik Zoltán atya, ahol nem tudom, hogy csak három fiú volt el családban, de mind a három pap lett. Vagy hányan voltak testvérek? Hányan testvérek?
Hárman vagyunk testvérek, és mind a hárman papok vagyunk, igen.
Kettő Kassai Egyházmegyés, egy Egri Egyházmegyés, ugye?
Igen. A legfiatalabb öcsénk, Paszkál atya, ő Egri Egyházmegyés és tiszaújvárosi plébános.
88-ban szentelték Zoltán atyát, tehát még az úgynevezett régi világban szocializálódott. Kinek a hatására, vagy kiknek a hatására, milyen impulzus segített abban, hogy ezt a hivatást választotta? Ön a legidősebb a három testvér között?
Igen, én vagyok a legidősebb, és hát ez a kérdés, ez fogós kérdés számomra, mert lényegében ez én úgy tudom be, vagy úgy, akárhányszor átgondolom, hogy ez egy kiimádkozott élethelyzet, vagy hivatás.
Édesanyja, édesapja? Vagy ön maga?
Én magam is. Bizonyára a szüleim, ők mindig imádkoztak, úgyhogy ezt nem tagadnám, hogy a hozzájárulásuk nincs benne, de én szerintem ez a én imáimnak is a... Vagyis legalább a megvilágosodás, vagy az elfogadása a hivatásnak, vagy felismerése.
És akkor ebből a pici kis Szlovákia legkeletibb csücskében levő faluból hogyan vezetett az út? Középiskola, gondolom, nem volt abban a faluban?
Nem, középiskolában Király Helmecre jártam gimnáziumba, és a gimnázium után, ugye még akkor a főiskolára való jelentkezések megvoltak határozva, hogy egy helyre jelentkezhet egy ember, úgyhogy én először a gimnáziumból állatorvosi egyetemre jelentkeztem ide Kassára. Ezt követően egy évet ápolóként dolgoztam a Kassai Kórházban, a plasztikai sebészeten, és akkor ezután az egy év tanulmányi szünet után, vagy eközben jelentkezhettem a teológiára Pozsonyba, és ott 83. szeptemberében beléphettem a felvételi után.
88-ba szentelték, és ezt is említettem, jött a magnót, bekapcsoltuk volna, hogy azóta Kassán van gyakorlatilag.
Igen, 88. június 19-én szenteltek, június 26-án volt az első misém, és július 1-ével ide kaptam a helyezést, vagy a megbízást.
A székesegyházi plébániának a káplánja?
Káplánja, igen. 1988. július 1-től a székesegyház káplánja lettem.
És a helynökség az mikor köszönt rá, mint feladat Zoltán atyára?
A helynökség az 2002. novemberében, a Szent András napján, tehát az egyházmegye védőszentje ünnepén jelentette be az érsek úr, még Tkács Alajos érsek úr, hogy így határozott, hogy a magyar kisebbség lelkipásztori gondolására egy helynököt állít, és hát ezt az én személyemben látta.
Befejezésül még egy-két mondatot szeretnék azokról a pápákról, akik ezen az életút során ott voltak, és akik hát minden szentmisébe megemlíti a pap az ordináriust és a pápát. Jól gondolom, második János pápa az első olyan pápa, akire már úgy kamasz fejjel emlékezik.
Igen, nagy média visszhangja volt, már mennyire 78-ban itt Szlovákiában, vagy akkor még Csehszlovákiában média visszhangról lehet beszélni. Te ugye egy második, vagy Karol Vojtilát megválasztották pápának.
Ez, innen a szomszédból.
Innen a szomszédból, akkor voltam gimnazista, és hát ugye a Szent Atya átkísért bennünket az ezredfordulón.
27 éven át volt.
Igen.
reményt és erőt tudott adni II. János Pál a szomszédos szlovákiai papságnak, ugye?
Én személyesen nem voltam kapcsolatban sem lengyel papokkal, vagy úgy, hogy azonban amit az ő életéből, vagy az ő munkásságából, akkor érdeklődéssel, figyelemmel kísérte, hát persze minden, szinte minden megmozdulása egy élmény volt, vagy egy óriási hír, hogy most ez történik, és ez arra mutatott, hogy előre és reményt adott, és erőt adott, és buzdítást.
És akkor 2004-ben halt meg, azt hiszem, II. János Pál, jött az ő közvetlen munkatársa 16. Benedekként.
És hát ez fokozta még azt az érzést, vagy tudatot, amit a II. János Pál pápa élete és munkássága közvetített, vagy adott nekem, mint papnak, mert 16. Benedek pápát, tehát Ratzingert egy még ragyogóbb pápának tartottam, és örültem az életének és a munkásságának szintén.
Mikor úgy érezte, hogy elfáradt, és átadja a stafétabotot, illetve a péteri kulcsokat, jött Ferenc pápa, aki most már itt van közöttünk 12 éve, betegeskedik, előbb-utóbb ennek a pápaságnak is természetesen vége lesz. Mi az az örökség, amit Ferenc pápa hagy a világegyházra?
Úgy látom, hogy azt a bátorságot, amelyel ő kitolta a határokat a úgymond perifériákra, és felhívta a figyelmet, hogy ott is van élet, és az az élet is ugyanolyan értékes, még ha sokkal nehezebb is, mint központokban élni, vagy központi helyeken élni, de az az élet ugyanolyan értékes Isten előtt, és ugyanolyan értékes azok emberek számára, akik ott élnek, és hát figyeljünk oda. Ez mindenképpen megtartandó tanács, vagy megfogadandó.
Járt itt Kassán is, meg Kassa környékén néhány évvel ezelőtt.
Igen, járt itt Kassán is. A szervezők között olyan szerencsénk, vagy szerencsém volt, hogy sőt az a megtiszteltetés, hogy amikor a Roma telepen, a Lunyik 9-en imádkozott a közösséggel, akkor vele szembeültem egy 15-20 méter, amennyire a biztonságiak megengedték. Úgyhogy ez egy nagy élmény így találkozni, és így közelről látni, amikor ő üzenetet ad át egy olyan csoportnak, akik nem a legnagyobb jólétnek örvendenek éppen itt az országban vagy a városban sem.
És lehetett érezni, hogy ezt az üzenetet tudták dekódolni azok, akiknek szólt?
Nagyon jó hangulata volt az egész, nagyon jól kezelték, és nagyon ők úgy érezték, hogy kimondottan hozzájuk jött, és ez jól érezték, mert valóban hozzájuk jött, de ezt nagy örömmel tapasztalták, és állapították meg, hogy milyen jó hozzájuk a Jóisten, az egyház, hogy ilyen örömben részesülhetnek.
Nagyon szépen köszönöm, és átadom a terepet a előkészületeknek, mert itt nagy esemény lesz ma itt a Kassai Pasztorációs Központban, farsangbúcsúztató. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm, megtisztelő volt számomra.
Pásztor Zoltán kassai magyar helynökkel beszélgettünk, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kassa Boglárka hitoktató, az Egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium diákjaival a keresztény filmekről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Én Kassa Boglárka vagyok, az Egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium hittantanára. Szeretettel köszöntöm a mai beszélgető partnereimet.
Farkas Lili,
Kása Lili,
Zelei Dúri.
A mai adásra arra gondoltam, hogy beszélgethetnénk arról, hogy milyen keresztény filmeket ismertek, hogy mitől lesz keresztény egy film. Miért fontos, hogy legyenek a mai világban keresztény filmek? És ilyen is ehhez hasonló kérdéseket boncolgatunk, aztán a végén pedig majd próbálunk egy kis ajánlást is adni a hallgatóknak, hogy mi az, amit érdemes megnézniük, akár kifejezetten keresztény filmről van szó, vagy nem kifejezetten keresztény, de mégis a tartalmában megjelennek különböző tanítások, akár erkölcsi, akár másféle tanítások. Na, az is lenne az első kérdésem így, hogy szerintetek mitől lesz keresztény egy film? Lili?
Keresztény tanítások vannak benne.
Lili kettő?
Vagy szerintem attól is, hogyha például igaz történeten alapszik, és az igaz történetnek az a lényeg, amivel bizonyítani tudják, vagy próbálják azt, hogy már pedig Isten igenis létezik.
Ismertek ilyen kimondottan keresztény filmeket?
Például az Isten nem halott, aminek azt hiszem már három része van, és hát az igazából a lényege az, hogy egy egyetemen történik, és akkor van egy egyetemista, aki elég szilárdan ugye keresztény vallású, viszont a többiek nem, sőt a professzora kimondottan ateista és nem hisz Istenben, és erről a bonyodalomról plusz van benne egy olyan szál, ahol egy lánynak van iszlám vallású családja, de ő keresztény szeretne lenni, és az ő vitája úgymond a családdal.
Igen, az valóban nagyon sokféle tanítást, meg mindenféle elemet tartalmaz. Ugye ott megjelenik az ateizmustól kezdve az iszlám valláson át mindenféle vallás és mindenféle irányzat, és hogyha ha így leszpoilerezzük, akkor el tudod mondani, hogy mi lesz ennek a filmnek a vége? Mi történik a végén?
Ha jól emlékszem, a végén a nagyon ateista professzor úr sajnos életét veszti, viszont akkor már hisz Istenben. Az iszlám lány, ő azt hiszem segítséget kap papoktól, és felveti a vallást, menedéket kap, és most így hirtelen nem jut eszembe, hogy az egyetemista fiúval mi lesz, de szerintem ő igazából az a úgymond happy endje, hogy bizonyíték tudta a hitét, és hogy több emberre is hatással volt ezzel.
Igen, ez egy nagyon meghatározó film szerintem, és ugye ezt feliratosan találjuk meg az interneten, magyar felirattal, viszont érdemes az angol szövegre is odafigyelni benne, mert nagyon sok minden úgy jelenik meg. Lili?
Én a film címét sajnos nem tudom. Annyit tudok elmondani, van benne egy kislány, akinek valamilyen bélbetegsége van, amit ugyebár az orvosok nem tudtak, vagy nem tudnak meggyógyítani, majd a nővérével játszik, és felmásznak egy fára, majd a kislány beesik a fának a törzsébe, és majd valamilyen csodás hang, vagy valamilyen hang, miközben lélegeztetőn van, meg próbálják újraéleszteni, mondja neki, hogy térjen vissza a földre, és akkor így a lányát tudja mondani, hogy ő látta Istent, és akkor, hogy Isten által jött vissza a földre.
Igen, ez a Mennyei Csodák című film, ami ugye az is szintén egy igaz történet alapján készült film, és valóban meggyógyul ez a kislány, és nagyon érdekes. Dóri?
Hát én se tudom a film címét, de azt most nézzük hitanórán, és eddig a történtek alapján arról van szó, hogy van egy család, és az apa az nem pénzért dolgozik, hanem mindenféle tárgyért, például a filmben éppen szőnyegért, és a kisfia nagyon-nagyon beteg lesz egyik napról a másikra, és mindenki, az egész falu, az egész város imádkozik érte. Aztán életben marad, és amíg halott volt, addig a mennybe került, és erről szól így eddig a történet.
De ez pedig az Igazából Mennyország című film, és majd hát most így neked, nektek így lelövöm a végét, hogy a kisfiú valóban a Mennyországban jár, és kiderül, hogy van egy kislány, aki szintén hasonló dolgokat élt át, mint ez a kisfiú, és lefesti Jézust, ez a kislány lefesti Jézust, készül egy kép. És mondta a kisfiú erre a képre, hogy igen, valóban ő volt. Tehát a kislány és a kisfiú egymástól függetlenül ugyanúgy látták Jézust a Mennyországban, és egy könyv is íródott egyébként, mert most van egy interjú is ezzel a Colton nevű kisfiúval, aki már most nem is olyan kisfiú, de most felnőttként újra elmeséli ezt a történetet, hogy milyen volt, mikor régen a Mennyországba járt. És ugye ez is egy igaz történet alapján, egy valóban megtörtént esetek. Akkor tudtok-e esetleg olyan filmet, ami nem kifejezetten keresztény film, mégis valamilyen módon így megjelenik benne egy nagyon erős szeretet, vagy valamilyen keresztény tanítás? Lili?
Hát nem kifejezetten film, inkább sorozat. A Dr. Csont, és bár a főszála, ugye ez a krimi per orvosi szál, viszont mégis benne a nyomozó nagyon erősen keresztény hitű. És ugye ez majdnem minden részben meg is jelenik, hogy a társa pedig ateista. Tehát nagyon a tudomány oldalán áll, és nem hisz benne, és hogy szerintem csak egy mítosz, és nagyon erősen megjelenik benne ez a szál minden részben, és ha jól emlékszem, a sorozat végén már a társa is úgy van vele, hogy ha nem is hiszi el, elfogadja is, hogy tény és való, hogy vannak olyan csodák, amire a tudomány nem mindig tud magyarázatot adni.
Én ugye szoktuk is mondani, hogy jó, hogyha a tudomány és a hit kéz a kézben járnak egymással, és kiegészítik egymást. És érdekes, mert sokszor az embereknek van akinek Istenbe hinni könnyebb, és van akinek pedig abban, hogy tudományosan be van bizonyítva minden. Csak hát amikor olyan életbe vágó kérdésekkel találkozunk, mint az örök élet, mint a halál, akkor úgy ezért arra nem biztos, hogy tud, sőt nem is tud a tudomány teljesen kézenfekvő dolgokat mondani. Van-e még esetleg ilyen film, amit így ismertek? Vagy esetleg olyan film, ami valamelyik szentnek az életéről szól? Ugye volt is nektek feladat, hogy meg kellett néznetek Pál Krisztus apostola című filmet, hogy arról tudtak egy pár gondolatot mondani nekem, hogy ott kiről van szó és miről van szó. Lili?
Hát ott Pál apostol a valamilyen római légiónak a vezetőjének a börtönjébe kerül, szerintem teljesen felesleges dolgok miatt, és valaki elment hozzá, hogy leírja az életét, de nem itt eszembe a neve. És itt arról szól az egész film, hogy a fiatalember és hát Pál apostolnak a kapcsolatáról is megismerkedhetünk, meg a végén kiderül, hogy spoiler ezek egy kicsit, hogy hát szerintem amúgy az a légiós hadvezér így elkezd, lesz benne egy ilyen reményfény, hogy elkezd Istenbe hinni, mert hogy a fiatalember meggyógyította a lányát, és így nagyjából a vége annyi, hogy Pál apostol meghal, vagy lefejezik. És az nincs bennem, mert az túl véres lenne, de ez a lényeg.
Itt ugye Pál, talán ez a film dolgozza fel leginkább Pálnak a történetét, a Krisztus apostola, és ugye ebben a filmben elhangzanak olyan szavak Pál szájából, amiket most a Bibliában olvashatunk a leveleiben, például a szeretet himnusz, ember vagy angyal nyelven bármit szólhatok, ha szeretet nincs bennem, meg különböző ilyen tanítások, amiket ugye fogságban írt Pál apostol, és küldte a korintusi híveknek, meg a rómaiaknak, ugye ezek mind olyan levelek, amiket Pál apostol fogságban írt. Thank you. hoztak olyan filmet, ami Jézus életéről szól. Ugye van a Születés című film, amit szerintem én küldtem is már nektek, ugye ez Jézusnak a születését mutatja be ilyen nagyon, nagyon igényesen és nagyon szépen, és ugye ez tényleg Máriáról és Józsefről szól leginkább, igaz, hogy a Születés a címe, de hogy az ő küzdelmeiket, a foganást mutatja be, hogy hogyan történt az angyali üdvözlet, hogy hogyan ment Mária Erzsébethez, és ezt nagyon-nagyon szépen mutatja be nekünk. Illetve hát van a Passió című film, Jézusnak a szenvedés történetét mutatja be, és arról szól, hogy hogyan történt a Kálváriára vezető út, hogy hogyan történt Jézusnak a szenvedése. Szentek élete. Olyan filmet, milyen olyan filmet ismertek, ami valamelyik szentnek az életéről szól? Emlékeztek a Nédi Szent Fülöp Legyetek Jók, Ha Tudtok című filmjére? Lili, mesélsz nekünk róla egy
hát
pár mondatban?
Hát a filmtörténetéről arról lehet, hogy nem. De abba volt az a híresebb zeneszám is, úgymond, ugye, ami hát pontosan ez azt hiszem a címe, hogy Legyetek Jók, Ha Tudtok. Igen. És szerintem annak a szövege elgondolkodtató is, és nagyon szép szövege van. Legalábbis én nagyon szeretem.
Igen, ugye Néri Szent Fülöp sokat foglalkozott fiatalokkal, és hát itt említhetünk olyan filmeket, mint a Don Bosco életéről szóló film, vagy Szent Ferenc életéről, Napfivér és Holdnővér, és Szent Klára is szerepet kap már ebben a filmben. Vagy Második János Pál pápa életéről szóló film, Az ember, aki pápa lett, az is gyönyörűen dolgozza fel az ő életét. Igen, illetve van nagyon sok ilyen bibliai alapú film, a 10 parancsolat, ugye Pál Krisztus apostol, amiről már szó is volt, Isten fia, a Születés. Szerintetek miért fontosak ezek a filmek? Miért fontos, hogy legyenek ilyen filmek?
Talán azért fontos már, hogy jó, nem láttunk, vagy nem látjuk azt, hogy kiben hiszünk, de mondjuk ezek a filmek segítenek abban, hogy mondjuk tudjuk, hogy tényleg valamikor létezett, és most benne hiszünk, és hogy ezek valamilyen alátámasztást nyújtanak nekünk, hogy mondjuk nem hiába hiszünk valakibe, még úgy is, hogyha nem látjuk.
Dóri?
Lilinek igazat adok, de szerintem még ez tanítás alapon is van, hogyha így jobban a filmek mélyére tekintünk, szerintem ez valamiféle tanítás, hogy merjek más lenni, és merjem felvállalni, hogy ki vagyok, és merjek segíteni, mert ez nem gáz.
Ugye Jézus is, őt is sokszor megszitták, meg sokszor került bajba pont azért, mert egy kicsit más volt. Kicsit, hát sokkal másabb volt, mint a többiek, de ő ezt igenis felmerte vállalni, és sokszor szenvedések árán segíteni az embereknek. Nem tudom, láttátok-e? Most egy nagyon új és nagyon friss film, az Életem Nyara című film, amit egy nagyon ismert portál reklámoz most. Ez pont arról szól, hogy egy fiatal srác elmegy egy keresztény táborba, és nem magától megy, hanem rákényszerítik, hogy el kell menni ebbe a táborba, és itt tapasztalja meg azt, hogy a kereszténység az nem csak abból áll, hogy igenis vannak tanítások, és igenis van egy alapja a kereszténységünknek, és vannak fontos dolgok benne, de van ennek egy olyan oldal is, hogy jó együtt lenni, jó a közösségben lenni, egymásra odafigyelve lenni, és megtapasztalja úgy Isten jelenlétét a közösségben, és ennek a tábornak, illetve az ott lévő pásztornak, ugye ez egy, azt hiszem, hogy egy szabad keresztény gyülekezetnek a tábora, az ott lévő pásztornak köszönhetően pont, hogy meglátja ezt az oldalát a vallásnak, és a végre az lesz, hogy végül megkeresztelkedik ez a fiú, és úgy dönt, hogy erre az útra lép. Most felteszek nektek egy olyan kérdést, hogy ha ti készíthetnétek egy filmet, akár bibliai történet alapján, akár így az élet, vagy a közösségben megélt hit alapján, akkor milyen filmet készítenétek, ha ti lennétek a rendezők? Én ugye nem tudom, emlékeztek-e rá, de amikor a Bibliát reklámoztam nektek, akkor mondtam, hogy ez az a könyv, ahol, hogyha a fantazit akartok olvasni, ha drámát szeretnétek, ha szerelmet akartok, minden is van benne, úgyhogy ezért is érdemes ezt forgatni. Lili?
Azt az oldalát ragadnám meg, hogy a halál maga nem mindig csak negatív lehet, és hogy megpróbálnám így, hát valamilyen szinten a Biblia szerint, valamilyen szerint pedig a képzeletem szüleményével felállítani, hogy szerintem milyen lehet a halál, és bár lehet, hogy ez annyira nem kapcsolódik mind a kereszténységhez, de lehet, hogy még meg is személyisíteném, és nem feltétlen úgy, hogy egy fix adott személy, és tudom, hogy hogy néz ki, hanem például, mint Jézus vagy Isten, hogy nem tudjuk, hogy pontosan hogy néz ki, de tudjuk, hogy van. És hiszünk benne, hogy létezik, és valahogy ezen az úton indulnék el, hogy a halál az nem mindig csak egy negatív dolog lehet, és nem biztos, hogy az a vég. Lehet, hogy csak akkor kezdődik. És valahogy ezt az
utat fogom meg. A halál a vég kezdete, ugye? Ja, amikor el is kezdődik, igazán úgy az örök életünk, és elmúlik ez a mulandóság, ami itt a föld életben van. Fontos egyébként, hogy beszéljünk a halálról már egészen kicsikorban is, hogy ez ne egy valótlanság, hanem egy valóság legyen az ember életében. És ha már itt tartunk, mi a ti kedvenc, személyes kedvenc filmetek, és miért azt választottátok, miért pont az? Van-e valami olyan mondani valója, ami fontos számotokra? Lili?
Hát jelenlegi kedvencemet nem éppen mondanám filmnek, hanem egy musical. A verziója, amit én nagyon szeretek, az YouTube-on is fent van, és a Magyar Operett Színházban adták elő az Elizabeth-et. Ott pont egy olyan téma van, hogy a halál az meg van személyesítve. Nekem nagyon tetszett, mert egyébként többször meg kellett nézni, mert nehezen lehet megérteni, mert vannak olyan utalások, olyan szereplők, akik annyira képletesek, hogy újra kell nézni még egyszer és még egyszer, hogy megértsd, hogy pontosan mit is szeretnének jelképezni, de mind a színészek alakítása is, mind a megvalósítás nekem nagyon tetszett.
Lili?
Nekem ami hirtelen eszembe jutott az a Csillagainkban a hiba, ami egy ilyen, hát mondhatni szerelmes és sírós film, vagyis a végén sokat lehet sírni, bár szerintem közben is. Ez egy lányról és egy fiúról szól, mi meglepő, aki mind a ketten sajnos betegek, nagyon szeretik egymást, és ez látszik a filmben is, hogy bármire képesek, hogy egymással legyenek, valóra váltják a lánynak az álmát, de sajnos a film végén a fiú meghal, és a lánynak kell egy ilyen búcsú beszédet mondani a temetésén, és ennyi körülbelül az egész film.
Igen, ezt én is láttam, ezt a filmet, és tényleg nagyon, nagyon megható, meg az egymás iránti szeretet az így nagyon erősen megmutatkozik benne, akár még valamilyen szinten keresztény filmet is mondhatjuk ezt a filmet. Van-e valami filmes idézet, amit szerettek, és mindig tudjátok, és tudjátok idézni esetleg? Emlékeztek arra, amikor néztük az Isten nem halott című filmet, és abban volt a lelkészeknek a mondani valója, hogy God is good all the time God is good, hogy Isten jó mindenkor, mindenkor Isten jó. Emlékeztek erre a részre?
Igen.
Igen, ez megmaradt, ez az talán egy olyan mondat volt, ami után el is búcsúzhatunk itt a rádió hallgatóktól, és örülünk, hogy velünk tartottak a mai adásban is, és egy imádsággal lezárjuk, egy Üdvözlégy Máriával zárjuk le ezt az adást.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Silenzio, se cercate di essere buoni, Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Kassa Boglárka hitoktató beszélgetett tanítványaival. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Van úgy, hogy néha én azon kapom magam, fotókat nézegetek. A múltból itt maradt, megsárgult és megfakult régi fényképeket, öreg emlékeket. A híres rendező nem régen megkeresett, azt mondta, számít rám. A rólam szóló filmben a főszerepet nem játszhatja el más. Nem játszhatja el más. Forog a filmem, csodás a díszlet, élő egyenes adás. A múltam képei keveset érnek, hiszen itt is zajlik a forgatás. Leteszem szépen a fotóalbumomat, az a pár kép keveset ér. Helyette inkább forgatom a mozimat, a főszerep csak az enyém. A happy end mindent megér. Forog a filmem, csodás a díszlet, élő egyenes adás. A múltam képei keveset érnek, hiszen itt is zajlik a fog. A forgatás, főszereplő, én lehetek, fura egy helyzet. Mit mondhatnék, ha a rendezőnek egy ilyen srác kellett? Csodás a díszlet, élő egyenes adás. A múltam képei keveset érnek, hiszen itt és most zajlik a forgatás.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.